A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva énekeljük a 168. dicséretünk első versét, majd leülve folytassuk a második, harmadik és negyedik versek eléneklésével. Az első vers így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Hallgassuk meg soron következő zsoltárunkat, a 61. zsoltárt. A karmesternek húros hangszerre, Dávidé. Hallgasd meg kiáltásomat, Istenem, figyelj könyörgésemre. A föld széléről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vigyél engem innen a sziklára, hiszen az magas nekem. Mert te vagy az én menedékem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakozzam sátradban mindörökké. Hadd meneküljek szárnyad oltalmába, Szela. Mert te, Istenem, hallottad fogadalmaimat, a nevedet félőkkel együtt adtál örökséget nekem. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékről nemzedékre érjenek. Isten előtt trónoljon örökké, rendeld ki kegyelmedet és hűségedet, hogy őrizzék meg őt. Így majd szüntelen nevedet éneklem, és minden nap teljesítem fogadalmaimat. Amen. Emeljük a szívünket Istenhez, fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan nagy hála van a mi szívünkben, hiszen ma is eljöhettünk hozzád. Köszönjük, hogy akár otthon is kinyithatjuk a Bibliánkat, és otthon is szólhatunk hozzád. Ott sincs semmi akadálya annak, hogy veled közösségbe kerüljünk. Mégis, amikor itt lehetünk a te házadban, és együtt lehetünk azokkal, akik szintén téged keresnek, valahogy a hitünk is szárnyra kap. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetünk most együtt, egy szívvel és egy lélekkel téged keresve, arra várva, hogy téged olyannak láthassunk, amilyen te valójában vagy, hogy megsejthessünk valamit a te hatalmadból, a te szeretetedből, bölcsességedből, hogy együtt örülhessünk veled. Köszönjük, Urunk, hogy mindenre lehetőséget adsz nekünk azáltal, hogy szólsz hozzánk. Mi nem ismerhetnénk meg téged önmagunktól, ami teremtményi korlátaink és ami bűneink miatt. De te úgy szólsz hozzánk, hogy mégis létrejöjjön a veled való kapcsolat. Ezért áldunk téged, nagyon hálás szívvel, kérünk, hogy ma is add meg nekünk ezt a csodát. Kérünk, hogy bocsáss meg bűneinket, amellyel megterhelve jöttünk. Köszönjük, hogy te ettől is meg tudsz bennünket szabadítani. És kérünk, szólj hozzánk úgy mindenkihez egyen-egyenként, ahogyan arra éppen szükségünk van. Ha kell, akkor kérünk, adj nekünk bocsánatot, ha kell, adj útmutatást, vagy bátorítást, ha ellankadtunk a te utadon. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Istenünk bűnbocsátó üzenetét Jakab leveléből olvasom, az 5. fejezet 11. verséből. Az Úr igen irgalmas és könyörületes. Amen. A 235. dicséret 4. versét énekeljük: Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Istenünk igéjét szintén a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 34. Zsoltár 6. verséből. Akik ő ránéznek, felvidulnak, és arcuk nem pironkodik. Amen. Foglaljunk helyet. Múlt alkalommal már belekezdtünk a Zsoltárok könyvének egy újabb szakaszába. Ez a nyári menetrendünk. Minden alkalommal egy egész Zsoltárt fogunk végig tanulmányozni. Mára egy rövidebb, mindössze 9 versből álló költemény áll előttünk. Hát először is vizsgáljuk meg ennek a Zsoltárnak a keletkezési körülményeit. Mikor keletkezett ez a Zsoltár? Vannak, akik azt mondják, hogy ez Dávid koronázásakor iratott meg, kifejezetten erre az alkalomra. A 7. és 8. versekben a következőt olvassuk: adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Valóban szép sorok ezek, nagyon úgy tűnnek, minthogyha az éppen trónra lépő királynak mondaná valaki, mint egy Isten előtti imádság gyanánt. Ugyanakkor én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a Zsoltár Dávid koronázásakor íratott, hiszen a koronázás napján a király általában igen emelkedett hangulatban van, ez a Zsoltár pedig úgy kezdődik, hogy hadd mondjam el a panaszomat az Úrnak. Hát melyik király az, aki a koronázása napján panaszkodni szokott? Mások azt mondják, hogy ez a Zsoltár Absalom lázadása idején keletkezett. Látjuk, hogy Dávid már király, ehhez kétség sem férhet, ugyanakkor a következőt olvassuk a 3. és 4. versekben: a föld széléről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem, hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Ellenségről is beszél Dávid, és miután ő trónra lépett, igazából az egyetlen igazán komoly küzdelem, ahol az ő élete veszélybe került, az Absalomnak a lázadása volt. Ezért mondják többen, hogy talán inkább ebben az időben keletkezhetett menekülés közben ez a Zsoltár. Ugyanakkor hadd mondjam megint azt, hogy számomra ez az érv nem elég meggyőző. Ugyanis azokat a Zsoltárokat, amelyeket Dávid egy konkrét esemény hatására írt meg, általában egy olyan címmel látja el, egy olyan kezdősorral, amiben meg is nevezi ezt a konkrét eseményt. Hadd mondjak erre néhány példát. A 34. Zsoltárban ezt olvassuk: Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. 18. Zsoltárban ezt olvassuk: a karmesternek Dávidé, az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Vagy talán a legismertebb az 51. Zsoltár: a karmesternek Dávid Zsoltára abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Ebben a Zsoltárban azonban semmiféle utalás nincs. Sem a Zsoltár elején, sem a közepén, sem a végén nem hangzik el Absalom neve, nincs szó lázadásról, nincs szó életveszélyről. Tehát ugyancsak kétséges, hogy ebben az időben keletkezett volna. Én úgy sejtem, hogy Dávid uralkodása során bármikor keletkezhetett ez a Zsoltár. Nincs rá szükség, hogy ennél többet tudjunk. Ugye olvastuk a királyi hatalomra való utalást, tehát biztos, hogy Dávid már király. Nem olvasunk konkrét eseményről, tehát közelebbit tényleg nem tudunk mondani. Ellenben mind a lélektani ismereteink, mind a saját tapasztalataink arról árulkodnak, hogy az ember bármikor, bármilyen körülmények között tud szomorú lenni. tudja rosszul érezni magát. Nem csak a nehéz idők közepette. Sokszor még az áldások áradása közben is. Az egyik neves igehirdetőnél olvastam, hogy sok evangelizációs sorozatot tart, általában nagy hallgatóság előtt beszél, és sokan hitre jutnak a szolgálatai során. És amikor ezek a szolgálatok véget érnek, akkor utána általában nem feldobva érzi magát, ahogyan az ember gondolná, hanem a legtöbb esetben már-már a depressziónak a jeleit mutatja. Ezek a konkrét kiváltó események nélküli szomorúságok, ezek árulják el leginkább azt, amit Pál így fogalmazott meg, mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ismerős számunkra is mindez. Nem történik semmi extra az életünkben. Nincsen kiemelkedően jó dolog, nincsen kiemelkedő, mondjuk így, mélység, és mégis valami nem stimmel. Valahol úgy érezzük, hogy most szomorúak vagyunk, hogy most eltévedtünk, valami nagyon nincs rendjén. És ezért gondolom azt, hogy ez a Zsoltár tulajdonképpen bármikor születhetett Dávid uralkodása során. Hát most már tudjuk, miről van szó, honnan indult ez a Zsoltár, mi Dávidnak az alaphelyzete, és akkor, hát hadd fogalmazzam, így csapjunk a húrok közé, ugyanis Dávid így kezdi a Zsoltárát, hogy húros hangszerre. És szeretnék ezzel a kifejezéssel egy kicsit részletesebben is foglalkozni. A zsoltárírók nagyon ritkán nevezik meg, hogy milyen hangszerre írják a költeményüket. Végignéztem mind a 150 zsoltárt, és összesen 8 esetet találtam, amikor megnevezte a zsoltár írója, hogy milyen hangszerrel kell előadni az ő költeményét. És biztos, hogy ennek van egy komoly zenei oka, nevezetesen, hogy azzal a hangszerrel hangzik talán a legjobban ez a zsoltár. Mindazonáltal meggyőződésem, hogy főként Dávid esetében ennek mélyebb lelki üzenete is van. Mit üzen számunkra az a tény, hogy Dávid húros hangszerre írta ezt a zsoltárt? Hát egy kicsit távolabbról kezdeném. Hadd kérdezzem meg, hogy ki ismeri a Lecsó című animációs filmet. Kezeket magasra, köszönöm szépen. Viszonylag sokan, ez egy 2007-es animációs film, talán az idősebbek azt mondanák, hogy rajzfilm. Ha valaki még szeretné megnézni, akkor dugja be a fülét, mert néhány dolgot elmondok. Ennek a filmnek az egyik főszereplője egy éttermi kritikus, nevezetesen Anton Ego. Anton Ego közel 2 méter magas, feltűnően sovány, sosem mosolyog, és mindenki fél tőle. Joggal félnek, hiszen az ő ítéletétől függ az éttermek megítélése. Ha ízlik neki, amit kap, akkor jó, de ha nem, akkor a szakács örökre eláshatja magát. És hát Anton Ego azért olyan sovány, mert mint fogalmaz, ami nem ízlik, azt nem nyelem le. A film másik főszereplője egy szépreményű szakács, aki úgy határoz, hogy amikor Anton Ego bejön az ő éttermébe, akkor lecsót fog felszolgálni neki. A környezete ezt nagyon rossz ötletnek tartja, mint fogalmaznak, a lecsó parasztkaja. Anton Ego ezzel szemben olyan ételköltemények szokott, amelyet a hétköznapi ember már fel sem ismer. És jön a drámai pillanat. Anton Ego bekapja az első falat lecsót, és hirtelen bevillan egy emlék. Megjelenik egy kisfiú, aki lehorzsolta a térdét, éppen hazamegy, a szája lefelé görbül, és akkor oda megy hozzá az édesanyja, megsimogatja a fejét, leülteti az asztalhoz, és ad neki egy frissen készült tányérlecsót. És a kisfiú elkezd mosolyogni. És az a mosoly nem műmosoly, ez nem politikusi mosoly. Abban a mosolyban igazi boldogság bújik meg. Hogy jön ez ide? A királyi palotában Dávid napról napra korának legjobb zenészeit hallgatta. Saját lantját régen szögre akasztotta, csak nagy ritkán vette elő. Hát miért nyekeregjen, ha a profi zenészek egyetlen kérésére bármit eljátszanak neki? A megjegyzés, miszerint a Zsoltár húros hangszerre készült, egy olyan pillanatra utal, amit Anton Ego is átélhetett. Dávid újra kisfiúvá válik. Megjelenik előtte fiatalkora, egy napsütötte mező, békésen legelésző bárányok, és az a kisfiú, aki ő maga, amint ott áll a mezőn és énekel. És az énekét a lantján kíséri. Beszélget Istennel. Olyan csodálatos időszak volt ez az ő életében, amit semmi máshoz nem lehet hasonlítani. Olyan lelki erőtartalékot halmozott fel Dávid ebben az időben, amit ahhoz lehet hasonlítani, amit egy rügyben sejtünk, mielőtt még éppen kipattanna. A húros hangszer Dávid számára tehát azt jelenti, ez most nem egyszerűen ének és zene. Ez most az Istennel való kapcsolat megélésének legbensőségesebb pillanata. Én javaslom, hogy otthon keressük ki Dávidnak azokat a zsoltárait, ahol szintén azt írja, hogy húros hangszerrel. Van ezekben a zsoltárokban valami nagyon különleges, valami megfogalmazhatatlan. Mégis az ember érzi, hogy Dávid szívéhez ezek a zsoltárok álltak a legközelebb. Mit üzennek számunkra a húrok? Azt, hogyha szomorúak vagyunk, menjünk egyenesen Istenhez. Keressük az ő jelenlétét. Ne szenvedjünk fölöslegesen. Ne várjuk meg, amíg még rosszabb lesz. Azonnal forduljunk hozzá. Hát most, hogy tudjuk, ismerjük Dávid szomorúságát, ismerjük azt a lelkületet, amellyel az Úr elé állt, nézzük meg, hogy mit mondott neki. Dávid alapvetően kéréseket fogalmazott meg. Megfogalmazott néhány másodlagos jelentőségű kérdést. Fontos, de másodlagos jelentőségű kérdést. Azért nevezem másodlagosnak, mert kizárólag Dávidnak az evilági helyzetét érinti. A 7.-8. versben, tehát a Zsoltár végén találkozunk ezekkel. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Érthető, nem? Egy király szeretné, hogy sokáig ott maradjon a trónon, hogy ne az ellenséggel kelljen szembenéznie, hogy ne intrikálás között kelljen uralkodnia, szeretet és hűség vegye őt körül. Teljesen természetes kérések ezek, mindannyian szoktunk hasonlót megfogalmazni, habár nem királyságunkkal összefüggésben, hanem a saját élethelyzetünkre vonatkozóan. Az elsődleges kérés azonban a Zsoltár első felében fogalmazódik meg, és hosszabban is, mint a Zsoltár végén szereplő másodlagos kérések. Az elsődleges kérés attól elsődleges, hogy az Istennel való kapcsolat minőségére vonatkozik. Ezt mondja Dávid, vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem, hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Hát ami általában először kijön a szánkon, imádság idején, az a legfontosabb. És Dávid ezt mondta el, legyél te az én kősziklám. Felismerte, nem csak megértette, hanem a szívével is megérezte, hogy neki nem elsősorban Isten kézzel fogható áldásaira van szüksége, hanem magára az Istenre, hogy hozzá kerüljön sokkal-sokkal közelebb. neki erre van szüksége. Ennek az átélésnek az egyik jele az a fajta biztonságérzet, amit ezzel a költői képpel fejezett ki, hogy az én kősziklám. Vezess el a kősziklára, vagy ahogy más zsoltáraiban fogalmaz, légy erős kősziklám. Hogy ment végbe mindez Dávidnál? Mert végbe ment. A zsoltár végére már érezzük, hogy végbe ment. Akkor Dávidnak már nem voltak kérdései. Akkor már nem volt panasza. Akkor már nem volt bizonytalan. Akkor egy erős, határozott embert látunk, aki rátalált az ő kősziklájára. Hogyan ment mindez végbe? Ugye nem látunk bele Istennek a munkálkodásába, hogy ez pontosan hogy megy végbe egy ember lelkében. Mindazonáltal nagyon valószínű, hogy olyan nagy különbség nincs Dávid és a mi életünk között, tehát Isten ugyanúgy munkálkodik az életünkben, és tudjuk a saját példánkból, hogy Isten ilyenkor sokszor eszünkbe juttat dolgokat. Hogyan volt ez régebben? Hogyan állt mellénk korábban? Hogyan tapasztaltuk meg azt, hogy felemel, akármilyenek is a körülmények? Péter apostol ezt úgy fogalmazza, hogy emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat. Hát Isten is emlékeztet bennünket nagyon sokszor, amikor ő kősziklaként állt mellettünk. És Dávid a végére megnyugszik. Kifogy a panaszból, és boldog emberré válik. Amikor Jézus magához hívta a gyermekeket, és odaállította őket a felnőttek elé, és azt mondta, hogy ilyeneké a mennyek országa, mint egy példaként állította eléjük, akkor meggyőződésem, hogy az egyik oka erre az lehetett, hogy a gyermekek számára magától értetődő, hogy a szüleikkel való kapcsolat az mindennél többet ér. Egy kisgyerek semmiért nem cserélné el az édesanyja mosolyát, vagy az édesapja ölelését. Nincs az a finomság, amivel el lehetne őt onnan csalni. Nincs az a játék, ami akkora örömöt jelentene neki. És tulajdonképpen ez a fajta ragaszkodás a hit legszebb analógiája, legszebb példája emberi keretek között. És ezt akarja Jézus nekünk is elmondani, hogy így ragaszkodjunk mi is ő hozzá. Mert mi már őrá tekintünk így, mint kősziklára. Mi már nem csak úgy általában beszélünk az Istenről. Nekünk Jézus a kősziklánk. Ő az, aki a Golgotai kereszten mindent véghez vitt értünk. Nélküle az életünk inok-binok, és a végén pusztulásba hull. Ha valaki nem találkozik Krisztussal, ha nem fogadja el a megváltást, akkor elsüllyed a mocsárban, a kárhozat mocsarában. De Jézus áldozata biztos alapot teremtett a mi életünknek. Ezért mondjuk, hogy ő a mi kősziklánk. És Jézus maga mondja, hogy úgy ragaszkodjunk, mint a gyermekek. Semmi más ne érdekeljen bennünket, ne a kézzel fogható áldások legyenek a fontosak, hanem maga Isten jelenléte, maga Jézus Krisztus. Hát kérjük tőle, hogy ezt formálja ki bennünk, mert ez magunktól nem megy. Dávid is mondhatta volna a mantrát, amíg él ezen a világon, hogy te vagy az én kősziklám, te vagy az én kősziklám, de nem jutott volna többre, mint egy buddhista szerzetes, aki csak mondja, 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 de semmi nem történik. Ha Isten nem nyúl bele, és nem válaszol az ő kérésére, akkor nem érezte volna meg Dávid, hogy Isten az ő kősziklája. Hát mi is kérjük az ő Urat, hogy nyúljon bele az életünkbe, és tapasztaljuk meg. Pál apostolnak ez sikerült. Olyan gyönyörű példája, példa számunkra az ő élete, amikor a következőt mondja, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez jobb mindennél. Dávid nem volt depressziós, bocsánat, Pál nem volt depressziós, nem akart meghalni, de mégis azt mondta, hogy vágyom elköltözni és az Úrral lenni, ez mindennél jobb. Ha benne, aki korábban üldözte a hívőket, pusztulásukat okozta, Isten ezt képes volt kimunkálni, akkor valószínűleg mi sem számítunk reménytelen esetnek. Tekintsük át Dávid utazását, amit eddig láttunk belőle. Ugye kezdődött a szomorúsággal, folytatódott az Isten közelségére való vágyakozással, folytatódott azzal, hogy ez a vágyakozás megerősödik benne, és Istent kéri, hogy ő legyen számára a minden, és most lássuk a végeredményt. Mi lett ennek a folyamatnak a vége? Megoldódtak Dávid problémái? Hát nem tudjuk, fogalmunk sincs róla. Lehet, hogy később megoldódtak, nem számít, nincs róla szó. A lényeg az, hogy Dávidnak a szomorúsága elmúlt, és örömbe fordult. Így fejezi be a Zsoltárt a 9. versben, állandóan éneklek nevedről. Hát nem csodálatos egy ilyen imádság, ami így kezdődik, hogy Uram, nem tudom már magamban tartani azt a több vödörnyi keserűséget, tele van vele a szívem. Jövök hozzád, és a végén már nem a keserűség bugyog a szívemből, azt te mind elvetted tőlem, most már méz bugyog belőle, ilyen édesség. A te örömödnek az édessége, a te jelenléted örömének az édessége. Állandóan éneklek nevedről. És ezt szeretném mindenkinek a szívére helyezni, hogyha Isten ilyen módon jelen van az életünkben, ha nem csak mellékszereplő, hanem tényleg ő a legfontosabb számunkra, akkor ez az öröm a mi életünkben is jelen lesz. Ez egy olyan öröm, amit Isten kizárólag az ő gyermekeinek készített el. Ez nem olyan, mint egy sport teljesítmény öröme, vagy valami más teljesítménynek az öröme. Még egy házasságnak az öröméhez sem köthető, fogható. Ez egyedül Isten gyermekeinek adatik meg. És hadd fejezzem be egy ilyen jövőre vonatkozó utalással, még ez az öröm is csupán halk visszhangja annak, ami azokra vár, akik Jézust követik, és a mennyet tartják örökkévaló lakhelyüknek. Hát így keressük mi is az Urat, és mi is örömre derülünk majd. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 272. dicséretünk első versét énekeljük. Mind jó, amit Isten tészen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ha bár láthatatlan vagy, mégis a mi hitünk számára tökéletesen kijelented magad. Köszönjük, hogy olyannak láthatunk, amilyen valójában vagy. Köszönjük a te biztosságodat, amire ráépíthetjük az egész életünket. Köszönjük, hogy te tartasz bennünket erősen, te vigyázol ránk életünk minden napján, és a te kezedben van a mi örök életünk is, hiszen Jézus Krisztusban megtörtént a megváltás egyszer és mindenkorra. Köszönjük, hogy ilyen életünk lehet. Köszönjük, hogy nincsen okunk igazából a szomorkodásra, hanem a reményre van okunk. Kérünk, hogy napról napra nevelgesd, tartsd tisztán, erősítsd és mélyítsd el a mi hitünket, hogy minden pillanatban rád tekinthessünk. Nagyon vágyakozunk, Urunk, arra az örömre, amit a te szentjeid átéltek és átélnek mind a mai napig. Kérünk, hogy ezzel ajándékozz meg bennünket. Urunk, szeretnénk eléd hozni mindazokat, akiknek jelenleg szomorúság van az életükben, és nem látják a tovább lépésnek az útját. Kérünk, Urunk, hogy számukra is légy vigasztalás, számukra is jelensd ki magad hitáltal. Urunk, szeretnénk hálát adni sok mindenért, ami a gyülekezetünkben történt, a táborokért. Köszönjük az ott elhangzó igéket, a gyermekek élményeit, amit átélhettek, a szolgálóknak nyújtott örömöt, kitartást, és eléd hozzuk, Urunk, a tegnapi esküvőt is, kérünk, hogy te áld meg Vincenzo és Judit további életét. Kérünk, Urunk, hogy a jövőben is állj mellettünk, áld meg heteinket, kérünk ad, hogy ne legyen hiába való egyetlen hetünk sem, hanem hadd tudjunk mindenhol megerősödni te benned és a te örömödben részesülni. Kérünk, hogy áld meg személyes életünket, családjainkat, kérünk, te áld meg betegeinket, te légy velünk ebben az életben és az elkövetkezőben is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.